Kezdődik a híradó kérdeste, Szöllősi György vagyok, jó estét kívánok! Havi 10 000 forintos bérkiegészítés januárig visszamenőleg a belügyi állományban lévő tiszthelyettesek kapják. Megdupláznák az ingyenes készpénzfelvételek számát, a trükköző bankok miatt szigorítanák a törvényt. Lemondott az ukrán miniszterelnök, a tüntetők maradnak, az államfő távozását követelik. Havi 10 000 forintos bérkiegészítést kapnak a belügyminisztérium állományába tartozó tiszthelyettesek. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be a tárca évértékelő értekezletén. Márciusban kapja meg a 29 000 érintett, januárig visszamenőleg. A kormányfő kijelentette, ez csak az első lépés, jelentősebb illetmény emelést az életpályamodell bevezetése hoz majd.
A közbiztonság javult. A közbiztonság szirált.
Rend van az országban, jelentette a miniszterelnöknek a belügyminiszter a tárca évértékelőjén. Pintér Sándor a rendőrség átalakításáról azt mondta, ma 3500-al több rendőr szolgál, mint a ciklus elején, és ennek eredménye látható.
428 000 bűncselekmény volt, regisztrált bűncselekmény volt 2010-ben, és 2013-ra ez 358 810-re csökkent. Kérem, ez egy 70 000-es csökkenés. Ez annak köszönhető, hogy az állampolgárokkal fölvettük a kapcsolatot.
Orbán Viktor beszédében hangsúlyozta, nagyon sokan vannak a rendőrségnél, például a tiszthelyettesek, akik a fizetésükből különösen családos emberként alig ha tudnak megélni.
Az ő számukra egy havi 10 000 forintos bérkiegészítést január 1-től meg fogunk indítani.
Így 29 000 tiszthelyettes kapja majd meg március 1-jével az év elejéig visszamenőleg a bérkiegészítését, mondta Orbán Viktor.
A magyar költségvetés 2014-es kilátásai ezt elbírják. A tiszthelyettesi állománynak a megerősítését rendkívül fontosnak tartom. Ez csak egy első lépés, ez addig van így, amíg az életpálya modell, amely egy jelentősebb emelést hoz magával, életbe nem lép, addig ez a kiegészítés meg fog maradni. Annak érdekében, hogy a legjobb munkaerőket ne veszítsük el, hanem meg tudjuk őket tartani.
Orbán Viktor a közmunkaprogramról azt mondta, jó döntés volt a tárcára bízni ennek a szervezését. A miniszterelnök kiállt a közmunkások képzése mellett is.
Ezzel lehet, kérem, viccelődni. Ezzel lehet gúnyolódni, mint hogy ez gyakran meg is történik a magyar nyilvánosságban. De ez a döntés mély erkölcsi alapokon nyugszik.
A kormányfő hozzátette, ha komolyan vesszük a szolidaritást, akkor aki nem tud írni, annak segíteni kell, hogy megtanuljon, aki pedig nem tud beilleszkedni munkahelyi közösségbe, annak segíteni kell, hogy ezt a képességet elsajátítsa.
Az MSZP szerint a Fidesz 2010-ben 2 hét alatt rendet ígért Magyarország polgárainak, és jó fizetést a rendészeti szervek dolgozóinak, de az ellenzéki párt közleménye szerint ebből szinte semmi nem valósult meg. A Jobbik úgy véli, a béremelésről szóló bejelentés csak kampányfogás, és hazugság, hogy Magyarországon rend van. Az Együtt PM azt írta, a kormány nem helyreállította, hanem felfüggesztette a jogállamiságot. A Fidesz ezzel szemben közölte, a rendőrség talpra állt a Gyurcsány korszak rombolása után, és újabb közszolgálati hivatás anyagi megbecsülése valósul meg. Már februárban bővülhet az ingyenes készpénzfelvételi lehetőség, közölte a Fidesz frakció vezetője. A legnagyobb kormánypárt szerint a bankok megpróbálják átverni az embereket a februártól érvényes 150 000 forintos ingyenes felvétellel kapcsolatban, és több helyen is korlátozzák az automatákból felvehető összegeket. Rogán Antal azt ígérte, még a választások előtt szigoríthatják a törvényt, és megemelhetik a garantált ingyenes készpénzfelvételek számát.
Több ezer forintot vett ki az automatából Bodnár Zsanett. Azt mondja, hamarosan ő is kitölti az ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozatot, mert más számlacsomagba került, így minden felvétel után jutalékot akar számolni a bank.
A bankszámlacsomag 2 ingyenes levételt tartalmazott egy hónapban, de ez meg fog változni, és ezért olyan tranzakciót, vagy olyan csomagba kerülünk át, ami miatt ezt ki kell, hogy használjuk, mert ezt elveszítjük, ami eddig volt.
Bankok próbálnak trükközni.
A Fidesz szóvivője azt mondta, vannak bankautomaták, amelyekből egyszerre csak 50 000 forintot lehet kivenni, és ez szerinte annak a jele, hogy a bankok próbálnak trükközni. Hozzátette, tárgyalnak a bankszövetséggel a havi ingyenes készpénzfelvétel számának növeléséről. Ha ezek nem vezetnek eredményre, akkor a Fidesz-KDNP törvényjavaslatot nyújt be az országgyűlésnek.
Nem engedjük meg, hogy a bankok kijátsszák a szabályokat, nem engedjük meg, hogy a bankok kijátsszák a azt a szándékunkat, hogy mindenkinek alapjoga havonta 150 ezer forintig ingyenesen hozzájutni a fizetéséhez.
Közben a Bankszövetség is felhívta a pénzintézetek figyelmét arra, hogy biztosítsák 150 ezer forintig az ingyenes készpénzfelvételt.
Ez pedig ugye csak úgy lehetséges, hogyha a készpénzfelvételi limiteket olyan szintre állítják be, hogy a kétszeres limit az elérje vagy megharadja a 150 ezer forintot.
A jegybank folyamatosan és visszamenőlegesen is ellenőrzi a pénzintézeteket, hogy az ingyenes készpénzfelvétel miatt ne emeljenek más díjakon. A vizsgálat még nem zárult le, de a felügyeleti szóvivő azt mondta, több pénzintézetnél is felmerült ennek az alapos gyanúja.
Több hitelintézet esetében bizony fölmerülhet az alapos gyanúja a jogsértésnek. Ebben a pillanatban még a Magyar Nemzeti Bank ezeknek az előzetes adatoknak, az információknak az ellenőrzésén dolgozik. Néhány hét múlva zárhatjuk le a vizsgálatainkat.
Amennyiben a jegybank jogsértést állapít meg, nem csak bírságot szab ki, hanem kötelezheti a pénzintézetet arra is, hogy fizesse vissza az ügyfeleknek a jogtalanul levont összeget.
Megjelent a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a családi kedvezmény kalkulátor. Ennek segítségével könnyen kiszámítható, hogy jövedelmükből mekkora adóalap, illetve járulék kedvezményhez juthatnak a családok. A weboldalról az is megtudható, hogy kik jogosultak a kedvezményekre, és mely családtagok számítanak eltartottnak, illetve kedvezményezett eltartottnak. Selmeci Gabriella, a Fidesz szóvivője, a hírre reagálva emlékeztetett, a családi adórendszerrel az elmúlt két évben 180-180 milliárd, míg idén 230 milliárd forint marad a családok zsebében. A munkanélküliség újra termelődését akkor lehet megakadályozni, ha a fiatalok versenyképes tudást szerezhetnek, amellyel képesek lesznek helytállni a munkaerőpiacon. Erről Comba Sándor beszélt a duális képzés kapcsán. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár bejelentette, hogy idén is jelentős támogatást nyújtanak azoknak a diákoknak és vállalatoknak, amelyek részt vesznek a tavaly szeptemberben bevezetett új szakképzésben. Azok a fiatalok például, akik hiány szakmában szereznek bizonyítványt, több tízezer forint ösztöndíjat kaphatnak havonta.
Ívheggesztésből vizsgázik Bánszki Edgár. Ő az egyike annak a több ezer fiatalnak, aki már duális szakképzésben vesz részt. Vagyis a gyakorlatot nem az iskolában, hanem leendő munkahelyén szerzi meg. Heggesztő lesz.
Hallottam, hogy ez hiány szakma, és keresik az embereket, tehát ez szerintem egy nagyon nagy előny, hogy nem nekem kell munkát keresni, meg szenvedni vele, hanem engem keresnek meg azzal, hogy dolgozzak náluk.
A Siemens budapesti gyárában például, ahol első között vezették be a duális szakképzést, azt tervezik, hogy a jövőben évente legalább 130 fiatal sajátítja el munkaközben a különböző szakmákat.
Háromszor akkora elhelyezkedési esélye van.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felmérései szerint a duális képzésben résztvevő fiatalok sokkal könnyebben találnak maguknak munkát, mint azok, akik iskolai tanműhelyekben ismerkednek meg választott szakmájukkal.
A képzési idő alatt kap egy állami ösztöndíjat, részese a nyugdíjrendszernek és részese az egészségbiztosítási rendszernek. Emellett valós munkahelyi körülmények között tanulja meg a szakmát, látja, hogy mik ennek a fortéjai, mi benne az öröm, mi az alkotás.
Visszahoztuk 5 évről, 4 évről, 3 évről a szakiskolai képzés időtartamát, és azt mondtuk, hogy töltsük meg tartalommal ezt az időszakot.
A kormány 2010 óta több intézkedést is tett annak érdekében, hogy tavaly szeptembertől véglegesen bevezethessék a duális szakképzést. Ettől azt várják, hogy tovább nő a foglalkoztatottság, és a hiány szakmákban is lesz elegendő utánpótlás. Ennek érdekében anyagilag is támogatják a tanulókat és a vállalatokat.
Azt tudom mondani, hogy 10 és 50 ezer forinti ösztöndíjat van, részesítjük azokat a tanulókat, akik hajlandóak hiány szakmában, képzésben részt venni. A másik oldalról a vállalatokat és vállalkozásokat is érdekelté kell tenni ennek a rendszernek a működtetésében. Itt is nagyon komoly támogatások, például tanműhely létrehozását segítjük.
A 2013-2014-es tanévben csak nem 50 ezer fiatal vesz részt duális szakképzésben, és mintegy 7000 vállalkozásnál kapnak gyakorlati képzést.
Az otthoni ápolást vállalókat segíti egy most indult internetes oldal, a webnővér.hu. A felület elsősorban abban segít, hogy hogyan lehet szakszerűen és biztonságosan elvégezni a leggyakoribb ápolási feladatokat otthon.
Na, akkor hoztam a vizetet. Fogadok poharat, légy szíves, tedd a zsebkendőt.
Ez az idős asszony 3 évvel ezelőtt kapott agyvérzést, azóta ágyban fekvő beteg. Lánya azért döntött az otthonápolás mellett, hogy édesanyját ne kelljen kimozdítani megszokott környezetéből.
Segítünk abban, hogy lehet például etetni, átöltöztetni, igen, a gondozottat.
A máltai szeretetszolgálat munkatársa azt mutatja, hogy egy most indult internetes oldal a webnővér hogyan segít az otthoni ápolásban.
Az alkart a sajátunkkal megtámasztjuk, és így fogjuk az ápolt készfejét.
Ez a videó azt mutatja be, hogyan lehet biztonságosan kikísérni egy nehezen mozgó betegembert. A webnővér.hu-n 50 hasonló kisfilm segít abban, hogyan kell helyesen elvégezni a leggyakoribb ápolási feladatokat.
Egy laikus ember nem tudja, hogy hogy nyúljon hozzá egy beteg emberhez, mondjuk, hogyha a bal oldala nem mozog, mint például anyukámnak. Ez nagyon nagy segítség, hogy meg tudja nézni, hogy egyáltalán hogy kell megfogni, hogy kell öltöztetni.
A weboldal a helyes ápolás mellett lelki támogatást, táplálkozási és jogi tanácsokat is ad. Egy térképen pedig megtalálható az ország összes egészségügyi és szociális szolgáltatása.
A gyógyászati segédeszköz kölcsönzőtől a házi segítségnyújtásig, a gyógyszertáraktól, az ügyeletekig, a gyógytornászoktól, a helyi kórházi ellátásokig mindent összefoglaltunk a szociális és az egészségügyi ellátások tekintetében.
Az eddigi rendszer.
A webnővér.hu oldal jól kiegészíti a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres szolgálatot vagy az ápolási díjat, amelyek eddig is támogatták az otthoni ápolást, mondta a szociális és családügyi államtitkár.
Mindazt azok, akik szeretteiket ápolják és gondozzák, ilyen segítséggel megkapják, akkor az biztos, hogy könnyíti egyrészt a családoknak a helyzetét is, de hozzáteszem egyébként a társadalom egészének a helyzetét is.
Sultész Miklós arról is beszélt, hogy a jövőben további segítséghez jutnak az otthoni ápolást vállalók. Az ország 7 nagyvárosában ugyanis segédeszközkölcsönző pontok létesülnek.
Rágalmazó és lejárató kampánynak nevezte a Gyermekrák Alapítvány elnöke azt, hogy az Index.hu tavaly decemberi felvételei alapján firtatni kezdték, hogy jogosan használja-e a szervezet mentőautóját. Balog István határozottan visszautasította, hogy magáncélokra használta volna az alapítvány betegszállítóját.
Tavaly decemberben mutatta be az Index.hu ezt a videót, amelyen az látszik, hogy Balog István, a Gyermekrák Alapítvány elnöke, budaligeti villájánál beszáll az adományokból vásárolt mentőautóba, és a belvárosba viteti magát.
Átmentünk épp a buszsába, hasítunk végig Szilágyi Erzsébet fasoron.
Az Index újságírói napokon át követték az elnököt, aki nem csak az alapítvány irodájába, hanem máshová is a betegszállítóval ment.
Végig a sineken.
Ráadásul sokszor szabálytalanul. A megkülönböztető jelzések használata nélkül, a megengedett sebességet átlépve, a buszsávban és a síneken kerülték ki a reggeli dugót.
Balog István a mentőautónak éjszakára helyet biztosít a saját ingatlanján.
Ezzel indokolta az alapítvány elnöke, hogy a mentőautó nap mint nap ingázott saját háza és az iroda között. Azt viszont cáfolja, hogy a kocsit magáncélokra is használná. Szerinte ez egy rágalmazó és lejárató kampány, ami egy régóta jól működő alapítvány munkáját és működését akarja tönkretenni. Ezzel pedig szerinte a beteg gyerekek életével játszanak.
16 éve azért küzdök, hogy ez az országban lévő szervezet, aki számtalan beteg gyermeknek menti az életét, kórházaknak ad támogatást egyedülállóan Európában, orvosokat képez ki, orvosokat támogat, hogy spóroljon. Bűn, hogy ezt megtettem? Bűn az, hogy beleültem egy autóba, amelyiknek az én garázsomból a rendőrpalotába kellett menni?
Az elnök emlékeztetett, megalakulása óta az alapítvány a befolyt adományokból több mint 2,6 milliárd forintot költött a daganatos gyermekek gyógyítatására és családjaik támogatására.
Segélykérő levelet írtam az elnök úrnak. Pár napon belül jött az anyagi támogatás és a vitaminok.
Az alapítvány és elnöke mellett sok olyan szülő is kiállt, akik anyagi segítséget és gyógyszertámogatást kaptak. A fővárosi főügyészség január eleje óta törvényességi ellenőrzést tart az alapítványnál. Azt vizsgálják, hogy a civil szervezet kuratóriumának működése megfelele a jogszabályoknak. A mentőautó használatának ügyében pedig a Jobbik feljelentése alapján a rendőrség nyomoz, hűtlen kezelés és csalás gyanúja miatt.
A baloldali összefogás pártjai a Klebelsberg intézmény fenntartó központ vezetőinek leváltását és Hofman Rózsa lemondását követelik. Az MSZP-s Kunhalmi Ágnes, a szocialisták szakpolitikusa azt mondta, amikor államosították a közoktatást, akkor hatékonyabb, átláthatóbb és olcsóbb rendszert ígértek, de egy miniszteri biztosi jelentés alapján szerinte a Klik most rosszabbul és drágábban működik.
Nézzék meg, mert utána együtt kell visszabontanunk a Klebelsberg intézmény fenntartó központot ezekkel a szervezetekkel, és ennek ez egy nagyon fontos dokumentuma lesz.
A Fidesz szerint a Gyurcsány koalíció már megint kórusban hazudik, amikor a Klebelsberg intézmény fenntartó központot bírálják. A párt közleménye úgy fogalmaz, az átalakítás szükségszerű volt, mert a Gyurcsány korszak oktatási rendszere megbukott, és a miniszteri biztos feladata éppen a hatékony működéshez szükséges javaslatok megfogalmazása volt. Újra Morvai Krisztina vezeti a Jobbik listáját a májusi európai parlamenti választáson. Vona Gábor, az ellenzéki párt elnöke elmondta, 2009-hez hasonlóan a politikus ezúttal is a párttól független jogvédőként áll a névsor élén. Az EP lista további szereplőiről azonban még nem döntöttek. Vona Gábor arról is beszélt, hogy pártja továbbra is népszavazást szeretne Magyarország uniós tagságáról.
Jobbik népszavazást szeretne tartani az Európai Unióhoz fűződő viszonyunkat illetően, amely népszavazás során nem pusztán azt a kérdést kívánjuk felvetni, hogy Magyarország tagja maradjon-e az Európai Unió közösségének vagy sem, nyilván ez is egy alapvető kérdés, hanem azt a kérdést is, hogy amennyiben tagok maradunk, akkor az mit jelent?
Az LMP panaszt tesz az alapvető jogok biztosánál, mert a párt szerint kormányzati visszásságok történtek a tervezett paksi bővítés előkészítésénél. Szél Bernadett, az ellenzéki párt társelnöke erről azután beszélt, hogy az ombudsmani hivatalban járt, ahol az erőmű bővítéssel kapcsolatos kommunikációról kért ki dokumentumokat.
Gyakorlatilag azzal a sajátos tehetetlenséggel, amelyel korábban a szocialisták mozogtak, és amely kapcsán a 2009-es országgyűlési határozati javaslat megszületett, a Fidesz ezzel a tehetetlenséggel tehát folytatva viszi tovább ezt az elképzelést.
Lemondott Mikola Azarov ukrán miniszterelnök és kormánya, egyelőre egyik eddigi helyettese irányítja ügyvezetőként az országot. Az ukrán parlament visszavonta azt a 10 nappal ezelőtt meghozott törvényt, amely megtiltja a kormány ellenes tüntetéseket, de a belpolitikai válságnak még nincs vége.
Hiába tűnik békülékenynek az ukrán vezetés, a kijevi tüntetők továbbra sem bíznak a hatalomban. A demonstrálók valóságos hadgyakorlatot tartottak a kijevi függetlenségtéren, saját készítésű pajzsaikat tesztelték, és az alakzatba rendeződést gyakorolták, készülve a következő összecsapásokra. Közben az ukrán parlament épületét védő rendőrkordon rövid időre szétnyílt, hogy a képviselők autói behajthassanak a törvényhozás épületéhez. A rendkívüli ülésen a kormány leváltásáról döntöttek volna. A kabinet menesztésére végül nem volt szükség, ugyanis az üléssel egy időben Mikola Azarov miniszterelnök benyújtotta lemondását, majd televíziós beszédben szólt az ukrán nemzethez. Nehéz, de felelősségteljes döntést hoztam, mikor benyújtottam a lemondásomat a miniszterelnöki posztról. Ezzel a döntésemmel lehetőséget kívánok adni a politikai erőknek, hogy egységre jussanak és véget vessenek a válságnak, mondta beszédében a lemondott miniszterelnök. Janukovics elfogadta a miniszterelnök lemondását, amit a tüntetők is elégedetten vettek tudomásul, de nem érik be ennyivel. Helyes, hogy így döntött. Bár már korábban le kellett volna mondania. Most várjuk, hogy Janukovics is kövesse a példáját, mondta ez a tüntető. Az emberek azt akarják, hogy mindenki távozzon a jelenlegi hatalomból, és akkor elhagyjuk az utcákat, szétbontjuk a barrikádokat, és Kijevbe visszatér a rend, tette hozzá ez a másik demonstráló. Az ukrán parlament ma visszavonta azt a törvényt, amely 10 nappal ezelőtt betiltotta a kormány ellenes tüntetéseket. A szabadságjogokat sértő törvény volt az oka, hogy az elmúlt napokban minden eddiginél véresebb összecsapások voltak Kijevben. A szavazást tapssal fogadták a képviselők. Pozitív dolog, hogy semmisítettük ezt a szégyenteljes törvényt, amelyhez fogható gyalázat nem történt az ukrán parlamentben 2001 óta. Kis lépés, de nagyon fontos, mondta Vitalij Klitschko a szavazás után. A törvény visszavonását a régiók pártjának képviselői, vagyis Janukovics elnök támogatói közül is sokan megszavazták.
Oroszország nem vizsgálja felül az Ukrajnával kötött hitelmegállapodást és az energia árkedvezményt sem, akkor sem, ha a mostani ellenzék kerül hatalomra, jelentette ki az orosz elnök a brüsszeli EU-orosz csúcs után. Vlagyimir Putyin azt mondta, az a fontos, hogy az ukrán gazdaság hitelképes legyen és jövedelmet termeljen, hogy idővel vissza tudja fizetni nekik a kölcsönt. A Fidesz ügyvezető alelnöke bocsánatkérésre szólította fel Mesterházy Attilát a hétvégi MSZP nagygyűlésen elhangzott bekiabálás miatt. Kósa Lajos szerint elfogadhatatlan, hogy a pártelnök beszéde közben nem határolódott el attól a szimpatizánstól, aki szerint kötelet érdemel felcsút polgármestere. A szocialisták választmányi elnöke szerint az egész egy műbalhé. Gyurcsány Ferenc pártjának alelnöke pedig azt mondta, az egész egy elmeszülemény.
3 év alatt meg ötszörözte a cégének az árbevételét, és ma...
Mesterházy Attila a szombati nagygyűlésen azt mondta, felcsút polgármestere olyan gyorsan gazdagodott meg, hogy azt tanítani kellene a közgazdasági egyetemen. Ekkor kiabált be valaki a közönségből, hogy kötelet. Mesterházy Attila ekkor tovább folytatta a gondolatát. Pár mondattal később azzal zárta le, hogy a felcsúti polgármesternek mégsem katedra kellene, hanem, idézem, talán az a másik, amit bekiabáltak, és a kezével a közönségre mutatott.
De mégis inkább én azt hiszem, hogy nem lesz itt katedra, hanem talán az a másik, amit az imént itt bekiabáltak.
A pártelnök vasárnap este az ATV-ben megerősítette, hallott bekiabálást és valóban arra reagált. De szerinte nem azt mondták, hogy kötelet, hanem azt, hogy börtönt.
Az, hogy kötelet, nem ezt orribálták be, hanem az, hogy börtönt.
Hétfőn az MSZP frakcióvezető helyettese úgy fogalmazott, sem Mesterházy Attila, sem ő, sem még néhány ezer ember nem hallott ilyen bekiabálást. Harangozó Tamás perrel fenyegetett mindenkit.
Darabra mindenkit beperelünk, aki még egyszer tényként állítja azt, hogy Mesterházy Attila bármilyen köteles beszédet hallott, és azzal egyetértett volna.
Botka László, az MSZP választmányi elnöke kedden Salgótarjánban az egész ügyet átlátszó műbalhénak nevezte.
Én ott voltam, nem hangzott el ilyen bekiabálás.
Gyurcsány Ferenc pártjának alelnöke pedig azt mondta, hogy a köteles bekiabálás csak egy városi legenda. Sőt, Molnár Csaba azt állította, hogy amit a Híradó kamerája rögzített a helyszínen, és amit többször vágatlanul megmutattunk, az csak egy, idézem, elmeszülemény.
A köteles beszéd nem hangzott el, ez megint csak a Magyar Televízió elmeszülemény ennek a legyártása. A bekiabáló mondta, amit mondott, nem mondott kötelet. Ez egy legenda, azt gondolom, hogy nyugodtan minősíthetjük nettó hazugságnak ezt a dolgot, konspirációnak.
Szánalmas össze-vissza beszélés helyett szembe kellene nézni azzal, amit ott a beszéd hevében mondott, és bocsánatot kérni.
A Fidesz ügyvezető alelnöke nyílt levelet küldött Mesterházy Attilának. Kósa Lajos azt írja, ez a magatartás méltatlan egy pártelnökhöz, ezért bocsánatkérést vár Mesterházy Attilától.
Ha ezt nem teszi meg, akkor továbbra is csak azt tudjuk mondani, hogy Mesterházy Attila egy teljesen komolytalan és komolyan emberető politikus, ami hát... Nagyon sajnálatos, hogyha a baloldali összefogás az csak ezt tudta produkálni, mint közös jelöltet.
Kósa Lajos úgy fogalmazott, az MSZP elnöke ugyanúgy mindent tagad és belegabajodik a saját hazugságaiba, mint a bajai videóhamisítási ügyben.
Orbán Viktor Hungarocell szobrának leszakadt fejével készített videóklippet dobmen. Az ellenzéki aktivistaként is ismert rapper azt mondta, a Szolidaritás mozgalomtól kapta kölcsön a fejet. Az Együtt PM társelnöke sok sikert kívánt neki, az MSZP szóvivője pedig azt mondta, számára ez a stílus nem elfogadható, de megérti, ha sokan sokféleképpen fejezik ki az indulataikat.
Ezzel a számmal kampányol Dopman a rapper a baloldali ellenzék mellett és a kormány ellen. A klipben többször feltűnik annak az Orbán Viktort ábrázoló szobornak a feje, amit még ősszel döntöttek le. Szeptemberben a szobor döntéssel ért véget a Bajnai Gordon féle Együtt párthoz tartozó Magyar Szolidaritás Mozgalom második születésnapja. Dopman volt az, aki belerúgott az Orbán Viktort ábrázoló szobor leszakadt fejébe, majd felvitte a színpadra, és azzal ünnepeltette magát. A tüntetés végén a résztvevők azt mondták, a fejet a Szolidaritás székházába viszik. A rapper saját bevallása szerint a fej most úgy került az új klipjébe, hogy kölcsönkérte azt, ahogy ő fogalmazott, a szolidaritásos elvtársaktól, akik örömmel oda is adták neki. A hír24.hu hírportálnak adott interjúban arról is beszélt, hogy 3 napig magával hordta a kocsijában az Orbán Viktor ábrázoló szobor fejet. Először az anyósülésen, utána viszont berakta a csomagtartóba.
Ahonnan én jövök, haverod nem szokás, ez a képmutatás.
Dopman egy sikeres popzenész, sok sikert kívánok neki, a rendezvényükön részt vett, egyébként ahogy láttam, más politikai rendezvényeken is részt vett.
Szigetvári Viktor, a Szolidaritást is magába foglaló Együtt PM szövetség társelnöke, sok sikert kívánt a rappernek. Azzal kapcsolatban, hogy Dopman új száma tele van tráger kifejezésekkel, Szigetvári Viktor azt mondta, ez az önkifejezés egyik formája.
Én azt gondolom, hogy az önkifejezésnek rengeteg formája van, bízzuk ezt tőre, szó lesz szabadságban Magyarországon.
Dopman a szeptemberi szobordöntés előtt is több ellenzéki rendezvényen volt műsorvezető. 2012-ben az Együtt 2014-hez tartozó Milla szavazásán őt választották meg alternatív köztársasági elnöknek. Dopman korábban tráger szövegeibe Gyurcsány Ferencet is belevette, mára ezeket a részeket átköltötte. Török Zsoltal, az MSZP azóta leváltott szóvivőjével közös klippet is készített. A rapper szombaton az MSZP nagygyűlésén is ott volt, a szocialisták szóvivője szerint magánemberként. Kunhalmi Ágnes azt mondta, a szocialista pártól távol áll Dopman stílusa.
Az MSZP számára ez a stílus nem elfogadható, de megértem azt, hogyha nagyon sokan sokféleképpen az indulataikat kifejezik, ez a stílus távol áll tőlünk, és nem is értünk vele egyet.
Nincs okunk elhatárolódni.
Szigetvári Viktor, a szocialistákkal szövetséges Együtt PM társelnöke viszont azt mondta, nekik nincs okuk elhatárolódni Dopmantől.
A közösség a társadalmi igazságosságért néppárt szerint a Szolidaritás nevű szervezet becsapta a korszakváltásban bízókat. Ivádi Gábor emlékeztetett, amikor a Szolidaritás megalakult, korszakváltást ígértek a magyar politikai közéletben, és minden országgyűlési képviselőnek küldtek egy tükröt. Most ezt a Szili Katalin vezette párt visszaküldi nekik, mert azzal, hogy az Együtt PM-mel részt vesznek a baloldali választási szövetségben, hiteltelenné váltak.
Ők közösen azt nyilatkozták, hogy még mindig egyébként ott van a közös ellenség, és hogy a demokráciának a kulcsát nem lehet a szocialisták kezébe odaadni, mert hogy ők nem tudnak rá vigyázni. Aztán nem is sokkal később kiderült az, hogy már nem is olyan ördögtől való dolog a szocialistákkal összeállni.
Levélben vállalta magára egy Magyarországon eddig ismeretlen csoport a fővárosi Lehel utcai bankfióknál történt robbantást. Ezt állítja a Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetségének vezetője. Éliás Ádám azt mondja, hogy a múlt héten kapott egy újságból kivágott betűkből kirakott levelet, amelyben nem csak a korábbi robbantást ismerik be, hanem jövőbeni lehetséges célpontokat is megneveznek a szerzők. A rendőrség egyelőre csak annyit közölt, hogy létezik az írás.
Rendőrök helyszíneltek hétfő este az egyik budapesti banknál. A fiók előtt egy kuka alatt találtak egy gazdátlan bőröndöt. Átvizsgálták a tartalmát, de kiderült, hogy csak ruhák voltak benne. Január közepén az Andrássy utat zárták le egy időre egy gazdátlan táska miatt, és még 2 másik pénzintézet közelében is találtak gyanús csomagot, de mindegyikről kiderült, hogy ártalmatlanok. A rendőrség azóta veszi komolyan a bankok közelében fekvő elhagyott tárgyakat, hogy január közepén bomba robbant a Lehel utcai bankfióknál. A térfigyelők képein is látható férfit azóta is keresik. A nyomozók szerint nem bosszút állni vagy fenyegetni akart a robbantó, hanem a bankautomatákban tárolt pénzt akarta megszerezni. Annak a levélnek a másolatát mutatja a Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetségének elnöke, amelyet elmondása szerint a múlt héten kapott. Egy magát őrseregnek nevező szervezet a levélben magára vállalta a Lehel utcai bankrobbantást. Illiás Ádám elismeri, a betűkirakással összeállított dokumentum utal arra is, hogy néhány hete az ő szervezete is akciókat helyezett kilátásba a hazai bankok ellen, de szerinte kizárt, hogy bármelyik aktivistájuk állna a levél mögött. A rendőrség tanúként Illiás Ádámot is meghallgatta.
Azt mondták, hogy semmilyen verziót nem lehet kizárni. Tehát nagyon alaposan... Nem, ez így nem hangzott el egyáltalán. De hogy alapos vizsgálat kell. A magam részéről teljesen biztos vagyok benne, hogy vészaktivista vagy vésztagnak ehhez semmi köze nincs.
A Vész elnöke szerint a levél további bankokat is megnevez, mint lehetséges robbantások célpontjai. A rendőrség nem akart nyilatkozni a levél tartalmáról és az azzal kapcsolatos nyomozásról. A Híradó kérdésére e-mailben csak annyit erősítettek meg, hogy létezik a dokumentum. Az országos rendőrfőkapitány közben 10 millió forint nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki a robbantással kapcsolatban érdemi információt ad.
Karddal fenyegette meg a rendőröket Érden két férfi és egy nő, akiket egy falopási ügyben akartak elszámoltatni. A rendőrök erősítést kértek, a három embert végül a terror elhárítási központ munkatársai fogták el. A bíróság hivatalos személy elleni erőszak gyanúja miatt mindhármukat előzetes letartóztatásba helyezte.
Így fogadta az érdi család a járőröket, akik egy falopási ügyben akarták őket elszámoltatni. A rendőröket a Pilisi Parkerdő ZRT erdészei értesítették, akik látták, hogy a Biatorbágy melletti erdőből egy autóval több mázsafát visznek el. A család tagjai hangosan szidalmazták a járőröket, többen rájuk is támadtak.
Két férfi, egy-egy karddal a kezében, a kerítésen keresztül szurkált a rendőrök felé. Harmadik társuk eközben a feléjük tartó járőr ruházatát megragadta, és a kerítés felé húzta a rendőrt.
A rendőrök a támadók elfogásához a terrorelhárítási központ segítségét kérték. A három embert a TEK elfogta és előállította az érdi kapitányságra, ahol őrizetbe vették őket. Az ügyészség csoportosan felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsítja őket. Nem csak az erőszakot, még a vitát is tagadják.
Semmiféle vita meg verekedés nem volt a rendőrökkel, tehát most is azt jelentem ki, hogy nem bántottuk egymást, félreértés ne legyen.
A két férfit és a nőt, akik korábban már elkövettek a mostanihoz hasonló bűncselekményt, a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte. Az erdészek január 1-e óta hatékonyabban tudnak fellépni a fatolvajokkal szemben. A rendészeti feladatokról szóló törvény módosítása miatt ugyanis már kényszerítő eszközöket is használhatnak.
Alapvetően az elkövetett szabálysértések vagy bűncselekmények megakadályozásában segít a személyazonosság megállapítására, a gépjármű átvizsgálására van szélesebb jogosultsága az erdésznek.
Magyarországon a fatolvajok évente körülbelül 500 000 köbméter fát vágnak ki és lopnak el. Ezzel legalább 4,5 milliárd forint kárt okoznak.
Nem áll el az összefogás kifejezés használatától a baloldali pártszövetség, mert szerintük esetükben ez csak szlogen, nem pedig egy szervezet neve. Az összefogás szó használatával kapcsolatban akkor kezdődött vita, amikor Szepesi Zsolt Monok volt polgármestere és az összefogás pártelnöke bejelentette, kész akár bíróság előtt is bizonyítani, hogy az ellenzéki szövetség jogosulatlanul használja pártja nevét.
Szepesi Zsoltnak, ugyan Zsoltnak, Szepesi úrnak nincs ebben jogalapja ebben az ügyben.
Jogtalan az összefogás párt elnökének követelése, ezt mondja Szigetvári Viktor, az Együtt PM társelnöke. Szerinte ugyanis nem ők választották az összefogás nevet, hanem saját választóik nevezték el őket így.
Jogi értelemben semmi kötelme nincs ennek a névnek, a szavazólapon a pártjaink nevei szerepelnek, innentől kezdve semmilyen jogi következménye nincsen annak, hogy mi hogyan nevezzük önmagunkat.
Lenyúlták a nevünket, mert ezt használják.
Szepesi Zsolt, az összefogás párt elnöke szerint viszont jogtalanul használja az összefogás kifejezést a baloldali szövetség, mert az ő szervezetét már 2009-ben bejegyezték, és ezen a néven indulnak is tavasszal mind a 106 választókerületben. Kedden egy közleményt is eljuttattak az NTI-hez. Ebben egyebek mellett azt írják, idézem, azok a politikusok, akik jobb hiány egymásba gabajodtak, a nevünket is el akarják lopni. Nem volt elég nekik, hogy a bankáraikkal ellopták az emberek pénzét, házát, autóit, egészségét, jövőjét, most még a nevünk is kellene.
Amit mond a illető úr, az egy ostobaság.
Molnár Csaba, az önmagát az összefogás pártjaként meghatározó demokratikus koalíció alelnöke azt mondta, a baloldali pártszövetség nem névként, hanem szlogenként használja az összefogás szót, ezért szerinte jogtalan Szepesi Zsolt követelése. A politikus azt sem zárta ki, hogy az összefogás kifejezés a szórólapjaikra is felkerüljön.
A szórólapokon mind az öt pártnak a logója fog szerepelni a mostani tervek szerint, és hát különböző szlogeneket fogunk majd használni.
Az MSZP viszont még a kedden késő délután kiadott közleményében is nagy kezdőbetűvel írta az összefogás szót. A párt honlapján az olvasható, hogy Mesterházi Attila, a nagy ővel írt összefogás miniszterelnök jelöltje január 28-án hivatalos megbeszélést folytatott több, a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer közösséghez tartozók jogait védő és érdekeit képviselő szervezettel. Az összefogás szó használata már korábban is okozott vitás helyzetet, amiből bírósági döntés is született. A 2009-es pécsi polgármesterválasztás kampányában Szili Katalin szórólapján az is szerepelt, hogy ő az összefogás jelöltje. Az Összefogás Pécsért Egyesület azonban a helyi választási bizottsághoz fordult, mert szerintük az akkor még MSZP-s Szili Katalin az összefogás szó használatával megtévesztette a választókat. Az ügyben végül a Baranya megyei bíróság mondta ki, az összefogás szó azt csugalta, hogy az Egyesület Szili Katalin támogatta a választáson, holott a szervezet egy másik jelöltet támogatott, ezzel pedig a bíróság szerint törvényt sértett az MSZP Szili Katalin. Lomnici Zoltán alkotmányjogász arra figyelmeztet, ha egy kifejezés akár szlogenként, akár pártnévként is megjelenik két különböző induló kampánykiadványain, az aggályos lehet, mivel összetéveszthetőek a jelölő szervezetek.
Itt az lesz a legfontosabb, hogy az azonossági pontok, az összetéveszthetőség milyen mértékű, nem pedig, hogy ezt jelzőként, tulajdonnévként használják, vagy esetleg a két párt, amely egymással szembefeszül, milyen támogatói különbségeket tud felmutatni.
Szepesi Zsolt hétfőn azt is kilátásba helyezte, ha az ellenzéki pártok nem állnak el az összefogás név használatától, tüntetéseket szerveznek a pártok székházai elé.
Szénmonoxid mérgezésben haltak meg ketten a Baranya megyei Mohácson. A balesetet feltehetőleg a gázkazán meghibásodása okozta, jelentette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az épületet végül a tűzoltók és a katasztrófavédelmi szolgálat munkatársai szellőztették ki. Veszélyesnek minősítette Budapest, Miskolc és Sajó-Szentpéter levegőjét az Országos Környezetegészségügyi Intézet a szállópor magas koncentrációja miatt. További négy településen, Putnokon, Kazincbarcikán, Oszláron és Szolnokon is egészségtelen a levegő. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat figyelmeztetése szerint a szállópor miatt a légzőszervi betegségben szenvedők panaszai jelentősen súlyosbodhatnak. A főpolgármester hivatal azt közölte, ha indokolt, akkor csütörtöktől az autóforgalom korlátozásával is járó szmogriadót rendelnek el. A fagyos idő miatt nem jár a komp a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszarof és Tiszasúly között. A Tiszán még nincs jele a jegesedésnek, csak a kompra vezető feljáró vált baleset veszélyessé a ráfagyott jég és a hó miatt. A Balaton viszont már elkezdett befagyni, Siófoknál 100 méter szélességben összefüggő jégréteg alakult ki, azonban a néhány centiméter vastagságú felületre életveszélyes rámenni. Most jönnek a sporthírek, aztán pedig az időjárás jelentés, aztán párizsi helyszínelők. 10 óra után 10 perccel kezdődik ma az este, rögtön utána késő esti híradó várom önöket. Viszontlátásra!